Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A kezdetekre, az elsőre mindenki emlékszik. Így van ez egy műsor életében is. 2,5 évvel ezelőtt a digitális világban, akkor még meghívottként, mai vendégemmel közösen szólalhattam meg először. Azóta viszont sok változás bekövetkezett. Azonban egy valami nem változott. A műsor megy tovább, és mindig volt, van és lesz benne hely az értékes embereknek, még akkor is, ha néha idegesek, mérgesek vagyunk, és olyat mondunk, amit 10 perccel később már bánunk. Talán, ha nem lenne online tér, akkor ezek a gondok nem léteznének. Ki tudja. Vajon ez külföldön is így van? Vagy ott már teljesen másképpen használják a világhálót és az okos kütyüket? Ezekre a kérdésekre keressük ma a választ. Témánk: okos eszközök itthon és külföldön. Meghívottunk Lukács Henrietta, Hollandiában élő egyetemista. Kedves hallgatók, bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható, címünk marosvásárhelyiradio.ro. Maradjanak velünk, kezdjük a digitális világot. Henny, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és bár csak online, de annál nagyobb szeretettel köszöntelek újfent a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt.
Nagyon szépen köszönöm, és én is szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót.
Hogyan emlékszel vissza az első digitális világra? Ugye erről már a felvezetőben volt szó, hogy vele szólaltam meg először ebben a műsorban.
Igen, ez volt az első közös műsorunk, és ugyanakkor ez volt számomra az első élőadás a rádióban is. Úgyhogy egy igazán emlékezetes élmény marad ez mindörökre. Hát emlékszem, hogy egy ködös, esős keddi délutánon mentünk a rádió fele, és egy kicsit izgalommal teli volt az egész helyzet, mert mégiscsak az első élmény volt egy több ezer fős hallgatottság előtt megszólalni élőben a rádióban. Viszont nagyon sok segítséget nyújtott az, hogy nem voltam egyedül, hogy ott voltunk ketten, volt egy ismerős arc, akire mindig rá lehetett nézni, hogyha valamiben bizonytalan voltam. Volt mindig, akitől visszajelzést kapjak, hogy valami jó volt, vagy nem volt jó, úgyhogy egy igazán jó emlék marad ez az első digitális világ számomra.
És akkor meg volt ez az élő műsor, de hát mi beszélhetünk felvett, előre rögzített műsorokról is. Melyiket kedvelted jobban, és természetesen miért?
Élő műsorban nem volt olyan sokszor részem, mint a felvett, előre rögzített beszélgetésekben, viszont azt mondanám, hogy valamivel jobban szerettem az élő műsorokat, ugyanis kihívás elé állítottak. Maga a tény, hogy ebben a pillanatban, amikor én elmondom azt, amit szeretnék, mindenki hallja, és ezt nem igazán lehet megváltoztatni, vagy nem igazán lehet valami más mondani, hogyha meggondolom magam, ez egy elég nagy kihívás számomra, és emiatt segít abban is, hogy talán jobban teljesítsek, vagy valamiért jobban preferálom. Meg ugye a másik fele az pedig, hogy az élőadást azt mindig a rádió épületében kellett felvenni. És ugye, mivel nem volt azelőtt semmiféle kontaktusom a rádióban, nagyon izgalmasnak tűnt nekem, hogy ott vagyok abban az épületben, ahol a műsorok és a mindennapi hallgatandó kikerül onnan. Úgyhogy az élőadást preferáltam.
A szerkesztőségnek, a rádió épületének, a 4-es stúdiónak, illetve magának ennek a, hát nevezhetjük vizsgastressznek, vagy műsorstressznek, én leginkább a vizsgákhoz hasonlítanám, ad egy hangulatot, ad egy atmoszférát, ami azért egy élményt is nyújt, és segít rákoncentrálni az adott témára, az adott beszélgetésre. Jól értem a gondolatot?
Úgy, ahogy mondod. Igen, teljesen így van.
És melyik műsorra emlékszel vissza a legszívesebben?
Talán a második közös digitális világ volt, amikor az okostelefonokról beszéltünk, és valamivel a téma is közelebb állt hozzám, mint az előtti, viszont miután befejeztük az adást, nagyon sok kérdés érkezett a Facebook oldalon a hallgatók részéről, és ez nagyon jól esett, tényleg nagyon jól esett látni is azt, hogy egy olyan dologban, mint a rádióban valamilyen visszajelzés az emberek is a hallgatók részéről, és tényleg akkor bekapcsolódtak a beszélgetésbe, és tovább tudtunk, hát úgymond vitatkozni a digitális világ nyújtott a kérdések helyeken és a témakörökön, úgyhogy ez emlékezetes maradt számomra, hogy segített azt érezni, hogy az embereknek tényleg mondtunk valami kézzelfoghatót, valami, ami elgondolkodtatta őket, ami kérdéseket szőtt bennük, és ez nagyon tetszett.
Elmondanám most is a kedves hallgatóknak, hogy ugyanúgy várjuk most is a kérdéseket, bár nem élőben beszélgetünk, de nagyon szívesen válaszolunk ezekre is a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Na, de vissza akkor a műsorhoz. Szerinted mi ennek a fő feladata? És mi volt régen? Egyáltalán változott?
Szerintem nagyon sokat változott, amióta van digitális világ, azóta azt is elmondhatjuk, hogy maga az igazi digitális világ odakint nagyon sokat fejlődött, és új szinteket ért el. Akkor, amikor először voltam meghívottja ennek a műsornak, akkor még egyáltalán nem így gondoltam az egész digitális atmoszférára, mint ahogy amilyen képem ki van alakulva most róla, ugyanis. Akkor még részese voltam az egésznek, de nem felelősségteljesen kezeltem az egész technológiai világnak a veszélyeit, adottságait, és ez nagyon sokat változott azóta. Ugye azóta egyetemista lettem, kijöttem Hollandiába, és nagyon sokat tanultam arról, hogy milyen veszélyei lehetnek ennek az egész digitális világnak. Sőt, a saját bőrömön is tapasztaltam meg dolgokat, amik nem jó irányba visznek, ami a digitális világgal kapcsolatos. Úgyhogy, amíg úgy gondolom, hogy az elején inkább ismeretterjesztő feladata volt, a műsornak különböző koncepciókkal ismertette meg a hallgatókat, addig most már úgy gondolom, hogy kezd a műsor átvenni egy olyan feladatkört, ami inkább megtanítja a hallgatókat arra, hogy hogyan használják felelősség teljesen ezt a digitális világ nyújtotta eszközöket és lehetőségeket, mert sokszor nagyon szépnek tűnik az egész, és nagyon vagány, hogy milyen sok lehetősége van a mai embernek a múlt évszázadhoz viszonyítva, vagy az ezelőtt 30 évvel élő emberekhez viszonyítva, viszont ez a túl sok lehetőség, ez a rengeteg új dolog, amit adott nekünk, még nem vesszük észre teljes mértékben, de sok mindent el is vett tőlünk, és érdemes lenne szerintem erre is fókuszálni.
Én belegondolok abba, hogy 10 éve hol tartott a technológia. Igen, már voltak laptopok, már az okostelefonok is kezdtek megjelenni, de azért még eléggé gyerekcipőben jártak. Elég nehéz lehetett szerintem 2013-ban témát találni a digitális világhoz, hiszen akkor még az online tér sem volt ennyire fejlett. Hát gondoljunk csak bele, nem volt Instagram, nem volt TikTok, a Facebook is még egy ilyen rossz falusi verziója volt a mainak, és még sorolhatnánk. Tehát maga ez az online tér is rengeteget fejlődött.
Az, amiről te beszélsz 2013-ban, az online tér, amiről tudtunk, még igazából közese volt a maihoz. Gondoljunk csak bele abba, hogy az elmúlt 2 évben mekkora változás történt azzal a fogalommal, amit mi online térnek nevezünk. 2 éve még el sem tudtuk képzelni azt, hogy Zoom felületen keresztül vételezzük a rádióadásokat, vagy oktatásban vegyünk részt itthonról, vagy a munkánkat végezhessük el, akkor már ugye feltörekvő volt, de azóta most már ez egy teljesen normális dologgá vált az emberek életében, hogy a munkájukat otthonról végzik. Úgyhogy ez óriási változásokon ment keresztül. Én azt látom, hogy nagyon el kéne kezdenünk arra megtanítani a jövő generációját, hogy hogyan kezeljék felelősségteljesen ezeket az adottságokat, hiszen hogyha nem tudják megfelelően kezelni, akkor nagyon sok veszélyes helyzethez juthatnak el. Most itt nem csak az adatvédelemre gondolok, vagy bármiféle más veszélyre, amit az internet nyújthat maga az internet közege, hanem arra is, ahogy azon az embernek a viselkedésére és pszichológiára hat ki az egész digitális világ, ugyanis teljesen megváltoztatja a viselkedés formákat, a kapcsolattartási formáinkat, az értékrendszerünket is azt mondanám, hogy nagyon nagy mértékben befolyásolja.
És véleményed szerint mekkora manapság az online tér és az okos eszközök szerepe a társadalomban? Most eltekintve az oktatástól és a világjárvány hozta változásoktól.
Szerintem megoszlik, ugyanis volt szerencsém 2 országban is látni ezt a helyzetet és megismerni. Hát ez függ attól is, hogy maga az ország mennyire fejlett. Például otthon nálunk az okos eszközök és az okos telefonok használata nagyon-nagyon elterjedt. Én szerintem már azt is ki lehet lassan jelenteni, hogy mindenkinek van hozzáférése az internethez, mindenkinek van egy okos készüléke legalább, amit tud bütykölni, és az emberek használják is őket nagyon nagy mennyiségben, ahogy észrevettem az utóbbi időben. Viszont itt külföldön, Hollandiában ugyanígy megvan mindenkinek a saját eszköze, mindenki hozzáfér mindenhez, viszont itt a mindennapi életben is több szerepbe van szükséged az okostelefonokra, az okos eszközökre és a digitális világra. Ugyanis ahhoz, hogy itteni emberként buszjegyet tudjál vásárolni, fel tudjál ülni a vonatra, vagy bármiféle adminisztrációt el tudjál intézni, ahhoz elsősorban az okostelefonodat vagy a laptopodat kell a kezedbe venni, hogy információt szerez, beprogramáld magad valahova, vagy esetleg megvegyed a jegyet az útra. Úgyhogy teljesen más, tényleg itt egy annyira technológiai társadalomban kialakulva, egy olyan társadalom, aki mindenféle szempontból hagyatkozik a technológiájára, és már-már szerintem nem egészséges az, hogy minden egyes élethelyzetben valamilyen módon megpróbálják behozni a technológiát az emberek életében, és megpróbálják függőnek kialakítani az embereket a technológiától ahhoz, hogy bármit el tudjanak intézni a mindennapi életben. Úgyhogy ennek is vannak különböző szintjei.
És mennyire tudja például az idősebb korosztály vonat vagy buszjegy vásárlásra használni az okostelefonját? Tehát én ezt Romániában valamilyen szinten elképzelhetetlennek tartom.
Igazából ez egy picit megoszlik, mert itt Hollandiában van egy rendszer, egy kártyás rendszer, és az itt lakóknak mindenkinek van egy kártyája, és azt oda téve a leolvasóhoz ők meg tudják vásárolni a buszjegyüket, tehát erről nem igazán tudok mit mondani. Viszont én úgy vettem észre, hogy itt az idősebb korosztály sokkal könnyebben kezeli ezt a technológiát és a nagyfokú változást, mint otthon. Ez ugye lehet a kulturális körülményekből adódó, vagy ugye a múltból adódó, ők teljesen másképp nevelkedtek itt, teljesen másképp érték le az életüket, mint otthon nálunk. Viszont úgy látom, nekem vannak tanáraim is, akik idősebbek, vagy az egyetemen dolgozó emberek, akik már meghaladtak egy adott kort, és mindennapjaikat számítógépen, okostelefonon, okos eszközök segítségével bonyolítják le. Úgyhogy itt úgy látom, hogy egy picivel könnyebben megy.
Ha már a külföld és Románia és a digitális eszközök kapcsolatáról beszélgettünk, érdemes lenne szóba hozni az internetet, pontosabban az internet sebességét, hiszen Románia elég magas szinten áll ilyen tekintetben. Mi a helyzet Hollandiával? Mennyire nevezhető, hogy gyorsnak az internet összehasonlítva az itthonival?
Őszintén ennyire nem vagyok megszállottja ennek a digitális világnak, hogy kezdjem hasonlítani az internetnek a minőségét. Igen, arról én is hallottam, hogy Románia vezető már-már világszinten ebben az internet gyorsaságában és az internet árában ahhoz képest. Arról viszont tudok beszélni, hogy itt sokkal drágábban adnak mindenféle ilyen csomagot, ami az internettel és a telefonszolgáltatóval kapcsolatos, annak ellenére, hogy a szolgáltatásuk nem jobb, mint otthon. Úgyhogy hát azt tudnám mondani, hogy igen, Romániában szerencsések vagyunk abban, hogy aránylag olcsóan jó internethez tudunk hozzájutni, de itt sem panaszkodnék. Tehát, hogy én nem veszem észre, miközben böngészek, hogy Romániában ülök, vagy Hollandiában az internet sebességéből megítélve.
És a kütyük esetében én elgondolkoztam azon, hogy egyre jobbat akarunk. Még jobbat, még szebbet, még okosabbat, még barátságosabbat, még olyanabbat, ami még inkább kitűnik a tömegben. De nem kezdtünk átesni a ló másik oldalára. Gondolok itt arra, hogy vannak tech-óriások, például az Apple, amely dollármilliárdokat költ el arra, hogy a notch, a telefon tetején levő kicsi sziget, ahol van az előlapi kamera és a hangszóró, illetve az arcfelismerő, az kisebb legyen néhány milliméterrel, vagy teljesen eltűnjön. Olyan összegekről beszélünk, amik egyes országok éves GDP-jét is kitehetik. Ennyit költenek arról, hogy kisebb legyen egy kicsi sziget a telefon kijelzője. Mire jó ez, vagy hova vezet? Egyáltalán szükség van rá?
Hogyha személyes meglátásomat venném alapul, akkor én azt mondanám, hogy egyáltalán nincs szükség rá. Sőt, én úgy érzem, hogy a technológia most már elért egy olyan szintre, ahonnan elég nehéz új innovációt kitalálni, mert már tényleg minden jóval meg van kenve. És akkor valamivel az óriási technológiai cégek is kell innováljanak ahhoz, hogy a következő piacra dobott termékük ugyanolyan eladott legyen, mint az előző. Hiszen az embereknek mindig valami új kell. Hogyha te is szeretnél egy új telefont venni, akkor először megnézed, hogy az új készülék, amire vágysz, mivel jobb, miért éri meg, hogy azt megvásárolod a régi helyet, és csak azután fogod kiadni azt a szarott összeget rá. Úgyhogy nekik valamilyen módon kötelességük ezt megtenni, viszont igen, ez egy nagyon jogos kérdés, hogy szüksége van ennek az emberiségre, valamivel jobb lesz a mi életminőségünk ezeket tekintve, vagy hogyha a legújabb kütyükkel fogunk járkálni az úton. Én ezt nem tartom egyáltalán fontosnak. Viszont azt észrevettem, hogy a mai okostelefonok és okoskészülékek már úgy vannak legyártva, hogy 2 évnél többet ne tartsanak az adott felhasználónál. Tehát már a 2 év eltelte után jelentkeznek olyan problémák, amik tényleg megnehezítik annak a készüléknek a használatát. Például az akkumulátornak a gyengesége nem tartja ugyanannyit már az akkumulátorát, vagy lelassul a telefon a szoftverből. Tehát ezek olyan problémák, amiket a gyártók szerintem céltudatosan építenek be az eszközökbe.
Igen, hát ez a fogyasztói társadalom, és ezt például az Apple-be is ismerte, hogy volt egy olyan periódus, és azt sem kizárt, hogy ez most is tart, tehát nem mondták azt, hogy ez lejárt, csak annyit mondtak, hogy hát igen, volt egy ilyen periódus, amikor softból lassították a telefonjaikat. Tehát ugyanez megfigyelhető az Androidnál is, tehát ők sem szentek. Az akkumulátort azt külön ki lehet cserélni, az a baj, hogy egyre kevesebb ember teszi ezt, mert kézenfekvő egy új telefont venni. Persze, amikor vágyunk valamire, megnézzük, hogy mit tud az a telefon, jobb a kamerája, többet tart az akkumulátor, gyorsabb, jobb a kijelzője, és megnézi mindenki azt, ami számára fontos. De a notch az kinek fontos? Vagy ez már kezd egy ilyen divatcikk lenni? Erre te, mint nő lehet, hogy jobban tudsz válaszolni, nekem, mint férfi, egyáltalán nem lényeges, hogy mekkora sziget van ott a telefon kijelzőjén, vagy van egy nagyobb káva, vagy nincs, tehát teljesen egylére megy. Viszont lehet, hogy ez például hölgyeknél egy divatcikk, divatkérdés.
Arra nem tudnék így válaszolni, hogy most a férfiak szeretik jobb ezt a notchot, vagy a nők. Viszont azt azért személyes tapasztalatból elmondanám, hogy amikor először megjelentek ezek a telefonok, amelyeknek volt egy kicsi szigete ott fent, és én is először megláttam őket, összehasonlítva a régiekkel, amiknek ugye hát egyenes kijelzőjük volt, volt egy kicsi sáv, ahol a kamera elhelyezkedett, ott már nem volt képernyő sem lényegileg, akkor én is nagyon meglepődtem, és én is nagyon izgatottnak találtam ezt, hogy valamilyen újdonság került be az okos telefonok világában, mikor már ugye évek során nem volt semmiféle új, csak a kijelzők lettek jobbak, de hogy kinézett rá a telefonok, majdnem ugyanúgy néztek ki. Tehát szerintem van egy úgymond elragadás az emberekben, amikor megjelennek ilyen nagyon új technológiai innovációk, akkor is, hogyha igazából belegondolunk, az semmivel sem ad több értéket annak a telefonnak, attól ők nem használtak fel több anyagot, nem lett új technológiájuk, nem lett semmiük, hanem egyszerűen átváltoztatták a design részét annak a terméknek. És ez nagyon érdekes, hogy egy jó dizájnnal az embereket mennyire meg tudják győzni arról, hogy ezt a terméket vegyék meg, és mekkora trendet tudnak kialakítani egy ilyen fogással. Tehát szerintem emögött óriási nagy kutatás volt befektetve a technológiai cégeknél, hogy erre rá tudjanak jönni dizájn szempontból, hogy az emberek, hogy mi ragadná meg őket annyira, hogy az egész termékskálájukat úgymond lecseréljék újra.
Eltekintve az okos telefonoktól, illetve az okos eszközöktől, melyek azok a tényezők, amelyeket az online tér sötét oldalára sorolnál, és miért?
Van belőle elég. Egy pár, amit én kiemelnék, az elsősorban az, hogy amikor például vegyük a Facebooknak a példáját, amikor a Facebook megszületett, akkor az volt a mottójuk, hogy kapcsoljuk össze az embereket, to connect people. Visszanézve a jelenlegi álláspontból azt mondanám, hogy ez teljesen félre sikerült, és a mottójuknak teljesen ellentétes dolgot sikerült kialakítani a Facebooknak, ugyanis az embereket egyáltalán nem összekapcsolta, hanem úgymond eltaszította egymástól. Ez a nagyfokú használata a digitális térnek, a különböző közösségi média felületeknek és mindenféle internetes szoftvernek ez oda vezetett, hogy az emberek eltávolodtak egymástól, átváltoztatták a prioritásukat. Én már úgy látom, hogy az emberi kapcsolatok nem az első helyen vannak az emberek köreiben, sokkal inkább. Itt külföldön is, viszont ez egyáltalán nem különbözik Hollandiában és Romániában. Mind a két helyen nagyon úgy látom, hogy a digitális tér, a közösségi felületek nagyon átvették az irányítást a realitás fölött. Tehát, hogy minden ember, aki elmegy az utcán, vagy telefon van a kezébe, vagy fülhallgató van a fülébe, nem élnek az emberek a realitásban, nem élnek az emberek a jelenben. Én ezt egy óriási nagy sötét oldalnak találom, mert hogyha igazából belegondolunk, akkor ez úgy történik, hogy elmegy mellettünk az élet, eltelnek napok, órák, percek azzal, hogy nem is figyelünk arra, hogy mi történik körülöttünk, nem figyelünk arra, hogy ki megy el mellettünk, ki mosolyogna ránk az utcán, vagy kire tudnánk mi rá mosolyogni az utcán, mert azzal vagyunk elfoglalva, hogy nyomkodjuk a telefonunkat. Én itt csak azt a kérdést tenném fel, hogy megéri? Ér az az internetes közegben eltöltött idő annyit, mint amennyit a realitás nyújt nekünk? Van annyi érték implementálva ebbe az egészben? Tehát én hasznosnak tartom olyan szempontból, hogy tényleg tudjuk a munkánkat végezni, össze vagyunk kötve a világ majdnem minden pontjával. Ezek szerintem nagyon hasznos dolgok az internet részéről. Viszont az emberek meg kell tanuljanak meghúzni egy vonalat az életükben arról, hogy mi az, amit mi most az internetre szállunk, és mennyi időt töltünk azzal, és mennyit, amit tényleg a realitásban, a szeretteinkkel, a hobbinkkal, vagy olyan dolgokkal töltünk, amik tényleg értéket adnak az életünknek. Ez lenne az egyik dolog, amit nagyon sötétnek látok, és a másik az az adatvédelmi problémák, problémák, és az embereknek a nem tudása arról, hogy milyen veszélyes lehet ez az egész. Most ugye egy olyan világot élünk, hogy a hamis hír az olyannyira elterjedt, és olyannyira normálissá vált az emberek életében, hogy már nem lehet különbséget tenni a között, hogy mi igaz, és mi nem. Főleg ugye a Facebookról beszélve, vagy bármilyen hírportáról is nagyon-nagyon radikálissá vált ez a helyzet. Én például láttam az idősebb generációkon, nagyon közeli idősebb generációkon, hogy annak ellenére, hogy mondjuk nem értik annyira, hogy hogyan működik ez az egész technológiai világ, annyira beszippantotta őket ez a lehetőség, hogy ott van a kezében az okostelefon, és bármikor, amikor nem tudja, hogy hogyan töltse ki az idejét, előveheti, és böngészhet rajta, vagy nézheti az idővonalat Facebookon, ez annyira beszippantotta őket, hogy már sok esetben nem tudnak nemet mondani neki, egyáltalán nem tudnak tudatosan hozzáállni. Ugye ők az a generáció, akiknek az életében egészen eddig nem volt semmiféle technológia, nehézségekbe ütköztek azzal kapcsolatban, hogy megtanulják, hogy hogyan kell azt kezelni, és mikor megtanulták azt kezelni, nem tudják egyáltalán, hogy hogyan használják felelősségteljesen, és hogyan kerüljék el a veszélyeket, ami rájuk néz ebben a világban. Úgyhogy én valahogy nagyon a tanügy szempontjából, vagy valamilyen módon nagyon rámennék arra, hogy az emberek kapjanak oktatást abban, hogy hogyan használják felelősségteljesen ezeket az eszközöket, mert nagyon nagy veszélyekkel járhat az, hogyha az ember hamis forrásokból táplálkozik, vagy olyan helyeken adja meg az adatait, ami nem teljesen biztonságos.
Amikor említetted a Facebook mottóját, nekem egy másik ugrott be hirtelen, ami a regisztrációnál jelent meg, hogy ingyenes, és az is marad. Egy időben legalábbis ezt írta. Anno valamikor 2008-2009 tájékán, amikor én regisztráltam. A gond csak ott kezdődik, hogy már akkor sem volt ingyenes. Csak nem pénzzel fizettünk érte, hanem az adatainkkal. Hiszen ami egyszer felkerül a Facebookra, és utána rákeresünk a Google-be, megjelenik az a fenomén, hogy ott is megtaláljuk azt a képet, amit mi az idővonalunkra töltöttünk fel. És lehetséges, hogy nekünk úgy van beállítva, hogy csak az ismerősök, vagy legfeljebb az ismerősök és az ismerősök ismerősei láthatják, ami a Facebook oldalunkon van, és mégis megjelenik. Ennek fényében akkor felmerül a kérdés, hogy mi van azokkal a képekkel, amiket teljesen privátban, mondjuk a Facebook Messengeren küldünk el valakinek. Vagy lehet tovább menni a WhatsAppra, az Instagram üzenetküldő felületére, vagy bármilyen ehhez hasonló szolgáltatásra. Merünk, vagy szabad egyáltalán merni érdekesebb képeket küldözgetni a világhálón?
Amit kiemeltél te, ezzel kapcsolatban annyit tennék hozzá, hogy egyszer néztem egy ismeretközlő filmet a közösségi médiáról, és hogy az egész hogyan működik, és ez, hogy ezt ingyenesen biztosítják nekünk, ez egyáltalán nem így van. Akkor azt a mondatot használták, hogy amíg te nem fizetsz a termékért, addig te magad vagy a termék. És ezt, hogyha belegondolunk, nagyon igaz, ugyanúgy te is elmondtad, az adataink, a keresési előzményeink, a keresési szokásaink, minden apró kicsi mozdulat, amit az internet felületen az ember megtesz, vagy kattint, vagy ránéz, vagy lefele megy, az minden rögzítve van, és minden bemegy egy, hát úgymond van egy személyes profilja mindenkinek, amire ki van alakítva, majdnem mindent tudnak rólunk abból kiindulva, hogy mi használjuk ezeket a felületeket. Nem tudok professzionális véleményt mondani arról, hogy szabad-e ezeket a messengeres felületeket használni, vagy nem. Én nem küldenék kicsivel intimebb tartalmat, vagy olyan dolgot, amit nem szeretném, hogy kikerüljön az ország világszeme elé. Az az igazság, hogy nagyon-nagyon meg kell válogatni azt, hogy az ember milyen lépéseket tesz az interneten, és én minden kedves hallgatót csak arra tudok ösztönözni, hogy kezdjenek el tanulni arról, hogy mivel járhat, és mit jelent az, hogy mi nap mint nap használjuk a közösségi felületeket, nap mint nap megosszuk azt, hogy mit csináltunk, merre jártunk, hogyan vagyunk, mit ettünk, kivel voltunk. Tehát ezek olyan dolgok, amik nagyon-nagyon nagy veszélyhez tudnak vezetni egy idő után, hogyha nem használjuk őket felelősségteljesen.
És mi a helyzet szerinted a Facebookon és a különböző közösségi oldalakon, most nem csak a Facebookot kell itt feketíteni, terjengő álhírekkel, összeesküvés elméletekkel, hiszen az online tér sajnos ezeknek is a meleg ágya lett. Mennyire nehéz kiszűrni ezeket, és mennyire nehéz megtalálni itt a valós híreket?
Szerintem mindennapi embernek, mindennapi felhasználónak szinte lehetetlen az, hogy kiszűrje azt a rengeteg sok álhírt, ami terjeng manapság az interneten. Tényleg szerintem túlnyomó része a híreknek álhír. Óriási nagy krízisbe került szerintem ezzel kapcsolatban az emberiség, és ugye az elmúlt másfél év történéseit is tekintve szerintem nagyon nehézé vált az embereknek kiszűrni azt, hogy ugye ezzel a vírushelyzettel kapcsolatban is most mi igaz, mi az, amit közölnek velünk, és tényleg van valóság alapja, vagy nincsen, ki az, aki tényleg igazat mond, ki az, aki nem, melyik hírportálnak lehet hinni, melyiknek nem. Ez az emberekben szerintem nagyon sokszor feltevődött már a kérdés, hogy akkor én most kinek higgyek, ki mond igazat, és nem tudom, hogy hogy lehetne ezt kiszűrni. Őszintén nincs meg erre a tudásom, valószínűleg vannak emberek, akik tudnak erre a kérdést, nincs meg erre a tudásom, hogy hogyan lehetne ezt kiszűrni, viszont nem tudom, hogy jó hozzáállása a részemről, vagy nem, én csak egyszerűen nem nézem őket. Nem nézem őket, nem fáj a fejem, nem kell azon gondolkozzak, hogy most ez igaz-e, vagy nem, mert ez az embernek az életének nagyon sok területén adhat át olyan információkat, amik nem visznek jóra. Én nagyon sok esetet láttam, hogy az emberek a saját egészségükkel kapcsolatban olvasnak dolgokat, ami nem teljesen a valósággal egyező. Azután azokat a téves diagnózisokat, vagy azokat a módszereket elkezdik használni a mindennapi életükben ahhoz, hogy meggyógyítsák magukat, vagy kezeljék magukat, vagy jobbá tegyék az életfeltételeiket, miközben az egyáltalán nem segít, vagy talán még ront is a helyzeten. És ez csak egy példa. Ez millióféle lehetőség van, amiről az ember álhírt olvashat, beépíti azt az életében, és a végén csak rosszul sül el. Úgyhogy én tényleg megkérek szépen mindenkit, hogy kétszer és háromszor is gondolják meg azt, amit elolvastak, hogy ennek józan észre, mekkora valóság alapja legyen, esetleg érdemes több forrásból táplálkozni, hogy van egy olyan hír, ami ugye megragadja az embernek a figyelmét, de nem tudja eldönteni, hogy ez most igaz, vagy nem igaz, vagy hány százaléka igaz ennek az egész történetnek, akkor tessék más forrásokból is táplálkozni. Az interneten több millió lehetőség van egy témakörben, több millió poszt, amit el lehet olvasni, blogpost, akár még tudományos írásokat is érdemes ilyenkor figyelembe venni, mert ugye azoknak egy kicsivel több valóság alapjuk kéne legyen, mint az általános bejegyzéseknek.
Beszéltünk eleget a sötét oldalról, de ne felejtsük el, hogy az online térnek van jó része is, ugyanúgy, ahogy a tech-iparnak. Szerintem te sokat tudnál mesélni például a kapcsolattartásról.
Igen. Mielőtt Hollandiába jöttem, azelőtt 3 évig távkapcsolatban éltem, és ebben az online tér nagyon sokat segített. Tehát a kapcsolattartás szempontjából tényleg egy akkora ajándékkal vagyunk mi megáldva, mai emberek, hogy nem kell várjunk hónapokat vagy heteket a levélnek a megérkezésére. Aztán, amíg elolvassuk és válaszolunk, még 2 hét, 1 hónap, amíg visszaérünk az emberhez, tehát ilyen 2 hónapos lyukakkal tudunk meg információkat a másikról, vagy ügyintézés szempontjából is akkora előny ez számunkra, hogy minden itt van a kezünkben, és minden elérhető az okos készülékeinkről. Tehát tényleg nem lehet azt kijelenteni, hogy ez a digitális világ és a technológiai tér csak negatívat hozott az ember életében. Ez egyáltalán nem így van. Nagyon sok pozitívval is gyarapodtunk, nagyon sok lehetőséget kínál fel a mai ember életében, úgy tanulási lehetőség, mint szórakozás, mint kapcsolattartás, munka, bármiféle lehetőséget, viszont ezeket kell tudni kihasználni, és kell tudni meghúzni a vonalat a jó és a rossz között.
Még milyen komponenseket tennél a mérleg pozitív oldalára?
Nagyon pozitív volt az, hogy például a járványügyi helyzet, mikor beköszöntött, akkor nem kellett megállt mondanunk az oktatásnak, a munkavégzésnek, mert ott volt az a lehetőség, hogy tényleg az emberek otthonról, biztonságban, az otthonaikban el tudják végezni a munkát, meg tudják tanulni a kötelező anyagokat. Tehát ilyen szinten, hogyha belegondolunk, digitális tér nélkül a világunk most teljesen másképp nézne ki. Tehát az elmúlt másfél évben az emberek nem jutottak volna oktatáshoz, nem tudták volna nagyon sokan elvégezni a munkájukat, hogyha nem lett volna megoldatva nekünk ez a digitális kapcsolat, ami most ki van alakulva az emberekben. Ez egy nagyon pozitív dolognak látom. A technológiának pozitív felhasználásai vannak a társadalom mindennapi életében. Itt Hollandiában az egyetem keretein belül nagyon sokszor beszélünk arról, hogy hogyan lehet a technológiát arra felhasználni, hogy a társadalmat elősegítse, és hogyan lehet a technológiát úgy megtervezni, hogy tényleg mindenkinek előnyére váljon, és az emberekért történjen a technológia, ne az emberek a technológiáért dolgozzanak. Tehát az irány az nagyon fontos, hogy meglegyen, hogy tényleg a technológia csak is azért van, hogy az embereknek jó legyen, és nem mi emberek élünk a technológiáért. Tehát vannak jó részek is ebben. Nagyon sok szociális problémát is meg tudunk oldani a technológiák segítségével, habár azért itt is érdemes kétszer is meggondolni, hogy mi az, amit érdemes technológiával megoldást keresni rá, vagy nem.
és akkor a felhasználás. Lehet azt hallani, hogy Romániában is egész ügyesen használja már az idősebb korosztály, vagy legalábbis az idősebb korosztály egy része az online felületeket, mint például a Facebookot, de pont a digitális világ átadásánál, a staféta átadásnál mondta a Szász Attila, hogy nyugaton már az öregek, a 70-80, akár 90 éves korosztály tudja arra használni az okostelefonját, hogy kifizesse a számlákat, hazarendelje magának a bevásárlóközpontból a bevásárolni valót, és mindent online tudjon elintézni, és ne csak a Facebookot görgesse. Te ezt hogy látod? Valóban képesek erre Hollandiában, Németországban, Nyugat-Európában az idősek?
Szerintem igen. Konkrét példát nem láttam, tehát én nem láttam egy idősebb embert hazarendelni ételt, vagy bármit. Viszont ez, hogy számlafizetés, ügyintézés, ez tényleg itt nyugaton annyira elterjedt már, hogy az ennek a koncepciónak a neve, hogy e-kormány, például amikor ügyintézésről van szó, ami annyival jár, hogy az adott személy, aki egy ügyet el kell intézni, nem kell feltétlenül elmenjen a kormánynak a kirendeltségéhez, vagy az adott irodához, hanem telefonon keresztül, egy internetes felületen keresztül tényleg mindent el lehet intézni, ki lehet fizetni a büntetéseket, ki lehet fizetni az adott összeget, amit kérnek azért a szolgáltatásért. Ők átküldik az iratokat, amire szükséged van, aláírásokat lehet küldeni online felületeken, tehát tényleg az ember nem kell kimozduljon ahhoz az esetek nagy részében, hogy elintézze a kötelező adminisztrációs tevékenységeit. És valamilyen módon az emberek ehhez kellett akkumulálódjanak, ugyanis itt Hollandiában nagyon kialakult egy olyan tendencia, hogy az e-kormány már-már elkezdi helyettesíteni a mindennapi szociális érintkezéssel járó ügyintézést, kormányzást és bármit. Úgyhogy szerintem az emberek valamilyen módon itt rá voltak utalva arra, hogy ezt megtanulják és tudják kezelni, ugyanis az ő életüket is nagyban megkönnyítette, ugye gondolok arra, hogy idősebb emberek nem kell nagy utakat megtegyenek, nagy sorokat kiálljanak, és értetetlen papírhalmazokat oda vigyenek az emberekhez, hanem tényleg otthonról esetleg egy családtag segítségével megtanulták azt, hogy hogyan kell elintézni a dolgokat itthonról. És igen, ez itt valóban működik, és az emberek valóban használják.
És szerinted, hogyha Romániában rákényszerítenék erre a lakosságot, akkor meg tudnák tanulni? És ha igen, mennyi idő kellene ehhez? Vagy milyen segítség?
Szerintem Romániában is elkezdődött már a folyamat, ami a nagy átalakuláshoz vezet, hogy ott is elkezdtek már a helyi hatóságok és az állami szektornak, majdnem minden minisztériumnak weboldala van, információkat már meg lehet szerezni, mert ugye ennek az e-kormánynak is vannak szintjei, hogy milyen szintű ez az e-kormány, az függ attól, hogy csak információszerzésre szolgál az ő weboldala, vagy már el lehet intézni dolgokat, és a weboldalon esetleg már lehet kifizetéseket is végrehajtani. Tehát, hogy ezeket mind szintekbe lehet sorolni, és úgy látom, hogy már otthon is legalább az első szint megjelent, hogy információszerzés és információközlés szempontjából ezek a felületek használva vannak, és az emberek elkezdték tudakolni, hogy igenis lehet, nem muszáj elmenni feltétlenül csak információszerzés szempontjából a hivatalig, hanem azt meg lehet nézni online, és azt egy programálást készíteni magadnak, és akkor megjelenni személyesen. Úgyhogy ezt, hogyha szépen lassan tudatos folyamatot alakítanak ki, akkor a társadalom szerintem ugyanúgy, ahogy itt rá lesz kötelezve, és ő is előnyt fog látni abban, hogy ezt megtanulja és használja.
Meglátásod szerint merre kellene haladjon általánosan világviszonylatban nézve a technológiai fejlődés?
Mindenképpen olyan irányban, ami által a társadalmat szolgálja, ami által megoldásokat kapunk különböző problémákra, amikkel ütközünk, ami által olyan dolgokat teremtünk, ami az emberiségre hasznos. Ez így átfogólag erre kéne koncentráljunk, hogy olyan technológiai eszközöket dobjunk a piacra, olyan innovációkkal fejlesztjük az egész digitális világot, ami hasznos az emberek számára, és ami fölött tudunk kontrollt tartani. Mert ugye ez is már egy elég érdekes kérdés a digitális világban, hogy mi az, amit az emberek még tudnak kontrollálni, ami digitális eszközöket és szoftvereket jelent, és mi az, amit már nem.
És mi a helyzet az oktatással? Hogyan használják az egyetemeken Hollandiában a kütyüket, illetve hogyan néz ki ott az online oktatás, és hogyan néz ki Romániában? Bár tudom, hogy itthon nem jártál egyetemre, de azért mesélésekből, baráti történetekből el tudod képzelni, hogy milyen itt a helyzet.
Én, ahogy értettem az otthoni társaimnak a történeteiből, nem arról van szó, hogy itt nekünk sokkal több technológiai kütyünk van, vagy eszközünk van, amit tudunk használni. Nem arról van szó. Úgy, ahogy elmondták, ők is ugyanolyan felületeket használnak, ugyanúgy történik az óra. Viszont, ami úgy gondolom, hogy sokkal fejlettebb itt, az a technológiai etika, amit az emberek itt tudnak használni. Tehát otthon ütköznek még a diákok olyan problémákba, hogy az órák nincsenek rögzítve, és nem lehet utólag visszanézni, vagy az adott információ nincsen időben leközölve az emberekkel, vagy nincsen eléggé átláthatóan a tantárgyak, a leadandók is minden levetítve az emberek elé, vagy akár a szemléltető eszközök, a prezentációk, amiket használnak, egyáltalán nem figyelemfelkeltő, vagy nem segít abban, hogy a diák jobban tudjon figyelni. Tehát ezeket a különbségeket emelném itt ki, hogy itt már az emberek és az oktatás és a technológia használata olyan szinten van, hogy nem kapok benne sokszor kifogásokat, úgyse a tanárok részéről, mint csak simán a diákok részéről is. Mindenki annyira ért hozzá, annyira tudja, hogy hogyan tegye az egészet interaktívá, figyelemfelkeltővé, hogy egyszerűen nem jelent már az problémát, hogy mi online térben vagyunk, és online kell ezeket a dolgokat elsajátítsuk.
És akkor összességében nézve, szerinted mennyire lesz digitális az emberek jövője?
Én ezt nem tudnám megjósolni, ugyanis én észrevettem egy olyan feltörekvő tendenciát is, miszerint az emberek egyre többen vágynak arra, hogy maguknak megtermeljenek dolgokat, hogy a természethez közelebbiek legyenek, több időt töltsenek az anya természettel. Úgyhogy én nem tudnám ezt megmondani. Én őszintén azt mondanám, hogy nem lennék meglepődve, hogyha ez az elkövetkező pár évben egy óriási nagy fordulatot venne, és az emberek elkezdenének visszamenni oda, ahova, vagy elkezdenének újra közeledni ahhoz, amik ugye mi emberekként kéne legyünk, a természethez, ahhoz, hogy időt töltsünk odakint egymással, hogy újra visszanyerjék ezt az értékrendszerüket. Tehát szerintem a COVID nagyon megmutatta azt, hogy mi a jó a technológiában, és mi a rossz. Mert egyszerűen az emberek annyira eltávolodtak egymástól, hogy szerintem már mindenki észrevette azt, hogy érdemesebb lenne több időt egymással tölteni, több időt a természetbe tölteni, nem csak mindig a technológiára hagyatkozni minden egyes esetben. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy itt még fogunk látni pozitív változásokat és pozitív fejlődéseket a jövőben.
Legyen úgy, de mi lesz akkor a munkahelyekkel, hiszen ott egy óriási hatékonyság csökkenés következne be, hogyha elkezdene visszafordulni a technológiai fejlődés, és elkezdenék az emberek nem annyira használni a számítógépeket.
Tehát én nem úgy értettem, hogy visszafordul a fejlődés, és most már nem történnek olyan innovációk, hanem az emberekben kialakul egy tudatosság, megtanulnak használni egy olyan teret, ami a mindennapjaikat behálózza. Megtanulják tudatosan és felelősségteljesen használni ezeket a tereket, tehát a munkavégzésük még ugyanúgy megmarad online, ugyanúgy kihasználják minden lehetőséget, amit ez a digitális világ kínál, viszont felelősség teljesen állnak hozzá.
Záró akkordképpen. És akkor hogyan látod a műsor jövőjét és szerepét a társadalomban?
Én a műsor jövőjét úgy látom, hogy a legfontosabb szerepe az lenne, hogy az embereket megtanítsa arra, hogy hogyan használják ezeket a digitális világ adta lehetőségeket felelősség teljesen és józan észre. Tehát szerintem a mai világban minden egyes technológiával vagy digitális világgal kapcsolatos anyag lassan arról kéne szóljon, hogy az emberek azt is megértsék, nem csak azt, hogy hogyan kell használni, hanem azt is, hogy hogyan kell felelősség teljesen használni a digitális világ nyújtotta lehetőségeket.
Henny, kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a mai digitális világ vendége voltál.
Én köszönöm szépen a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba, amelynek műsorideje ezennel lejárt. Lukács Henrietta, Hollandiában élő egyetemistának köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most elköszönök. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.